Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, a mai Isten tiszteletünket énektanítással fogjuk kezdeni. Az énekes könyvünk 311-es számú énekét fogjuk most megtanulni.
És akkor most egy-két énekkaros társammal mutatjuk be az éneket. Hallgassák meg a testvérek!
Csak egyedül a Szentírás vezessen bennünket, adjon nekünk útmutatást és szembölcsességet. Csak a hit által egyedül vezet egyetlen út. Ki bízik rendületlenül, az biztos mennybe jut.
Köszönjük szépen! Hallgassuk meg a rómaiakhoz írt levél soron következő szakaszát, a 9. fejezet 14. versétől a 26. versig terjedő részt.
Isten szabad kegyelme. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta el megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem azért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is? Amint Hóseásnál is mondja, azt a népet, amely nem az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, ti nem az én népem vagytok, ott neveztetnek majd az élő Isten fiainak. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És amint előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna utódot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyi édesatyán, köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Te látod, hogy ez talán nem olyan nagyon egyszerű szakasz, nem olyan egyszerű megérteni az üzenetedet belőle, de kérünk téged arra, hogy te adj nekünk nyitottságot, te adj nekünk nyitott fület és nyitott szívet, hogy be tudjuk fogadni a te üzenetedet. Istenünk, felfoghatatlan az, ahogy te működsz a világban és a mi életünkben. Te látod, hogy nagyon sokszor nem értjük, hogy mi miért történik úgy, ahogy történik, és néha-néha megadatik azt, hogy láthatjuk azt, hogy minek mi volt az oka, de nagyon sokszor nem kapunk válaszokat. Kérünk téged azért, hogy te adj nekünk bizalmat magad felé, te felét, hogy meg tudjunk bízni benned teljesen, és bízzunk abban, hogyha nem is látjuk át a dolgokat teljesen, akkor is tudhatjuk, hogy az életünk a te kezedben van, és hogy minden dolog, minden gondolatunk, és minden, ami velünk történik, az a te kezedben van. Kérünk, hogy te áld meg ezt a mostani ige hirdetést, és te áld meg a vasárnapunkat. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből olvasom, az első fejezet 7. verséből. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Amen. A 202. dicséretünk első és második verseit énekeljük el. Istenünk igéjét az Efezusi levél második fejezetéből, annak is a 8. és a 9. verseiből olvasom. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Foglaljunk helyet. Szeptember 10-e óta olvassuk a rómaiakhoz írt levelet. Szeretnék röviden emlékeztetni a szeptember 10-én elhangzottakra. Kérdezném, hogy ki emlékszik rá, de most ez egy olyan műfaj, hogy mindenképpen én válaszolok. Egyetlen dolgot szeretnék csak emlékezetünkbe idézni, nevezetesen azt, hogy ebben a gyülekezetben volt egy komoly feszültség a zsidó keresztények és a pogány keresztények között. Nem találták a közös hangot. Nem tudták, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. A zsidó keresztények azt gondolták, hogy mi legalább egy fokkal többet érünk, értékesebbek vagyunk, mint a pogány keresztények. Miért? Mert Ábrahám leszármazottai vagyunk. Mert ismerjük a törvényt és a prófétákat. Mert betartjuk a legapróbb parancsolatokat is. Ha Isten lenéz és meglátja ezt a gyülekezetet, azért mégis észreveszi az ő zsidó gyermekeit. Tudja, hogy ők egy fokkal kedvesebbek, értékesebbek. Hát az a helyzet, hogy a pogány keresztények is pontosan ugyanezt gondolták, csak önmagukról. Mi vagyunk az értékesebbek? Mi vagyunk a fontosabbak? Miért? Hát itt vannak ezek a zsidók, ők ölték meg Jézust. Eljött a megváltó, és ők kiabálták, hogy feszítsd meg. Hát azért ez jelez valamit. Ők már nem úgy az Isten népe, mint korábban voltak. Ráadásul mi pogányok, hát mi nem a formalitásokkal vagyunk nagyra, a külsőségekkel mi a lényegre figyelünk. Kegyelemből hitáltal, ahogy most is elhangzott az ének tanításnál. Mi egy fokkal többek vagyunk. Történt más is a gyülekezetben, illetve a városban, Rómában, egy időben elüldözte a császár a zsidókat, később egy másik császár visszaengedte őket, és mindenki úgy magyarázta ezeket az eseményeket, ahogyan a személyes meggyőződése diktálta. A pogányok azt mondták, hogy hát igen, el lettek üzve a zsidók, ez is annak a jele, hogy Isten ítéletet gyakorolt fölöttük. És amikor visszajöttek, akkor meg a zsidók mondták, hogy igen, el lettünk üzve, de vissza is jöttünk, mert az Isten ezt is elintézte. És ott volt egy ilyen furcsaság a gyülekezetben, hogy együtt vagyunk az Isten tiszteleteken, de nem igazán tudjuk, hogyan kezeljük ezt a kapcsolatot. Pál apostol annyira fontosnak tartotta ezt a kérdést, ennek a kérdésnek a tisztázását, hogy 3 fejezetet is szentelt neki ebben a levélben. A 9., 10. és 11. fejezeteket. Szeretnék most röviden visszautalni arra, hogy eddig a 9. fejezetben mit olvastunk ezzel a témával összefüggésben. Az első néhány vers, tehát az első szakasz, arról szólt, hogy Pál hangot adott a népe miatti fájdalmának. Ugye Pál apostol maga is zsidó volt, és nagyon fájt neki, hogy a zsidóság, mint nép, nem ismerte fel Jézusban a megváltót. Persze nagyon sok zsidó ember lett keresztény, aki felismerte, de mint nép elutasította őt. Tehát ha ránézünk, hogy Pál apostol korábban mi folyt Jeruzsálemben, akkor azt látjuk, hogy ugyanaz, ami korábban. Zajlottak a templomi istentiszteletek, az áldozatok, várták a messiást, tehát mint nép a zsidóság elutasította Krisztust. Azért is szomorú volt, mert Pál tudta, hogy ez mivel jár. Hogyha valaki elutasítja Krisztust, akkor átok alatt van. És így is fogalmaz ebben a szakaszban, hogy bár lennék én átok alatt, helyettük. Most ők vannak emiatt, az elutasítás miatt átok alatt. És arról is szó volt, hogy ez a Krisztust elutasító nép sokszor még az evangélium hirdetését is megnehezítette. Akár hova ment Pál, vagy más apostolok, igehirdetők, a zsidóság rendszerint valamit kitalált, hogy megnehezítse ezeknek a szolgálóknak a dolgát. Fellázította a vezetőséget, fellázította a népet, elüldözték az igehirdetőt, csak nehogy valamilyen eredménye legyen egy-egy településen az igehirdetésnek. Tehát erről volt szó az első szakaszban, hogy Pál fájdalmat hordoz a maga lelkében a Krisztust elutasító zsidóság miatt. Aztán a következő szakaszban, amiről múlt héten beszéltünk, Pál azt a kérdést tette fel, hogy kik az igazi izraeliták. Mert hogy a zsidók mindig ezt állították, hogy mi vagyunk az igazi izraeliták. És Pál apostol ezzel a nézettel szembe ment, és tulajdonképpen kimondta, hogy nem mindenki izraelita, aki Ábrahámtól származik. Nem mindenki az. Ez a kifejezés elsősorban lelkileg értelmezendő, nem így biológiailag, meg genetikailag. Az az izraelita, akit az Isten kiválaszt magának. Legyen az zsidó, vagy nem zsidó. Aki hit által kapcsolódik a Krisztushoz, mert erre lett kiválasztva, az nevezhető izraelitának. És a harmadik szakaszban, tehát abban, amit most olvastunk fel, Pál a kiválasztással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket veszi elő, azért, hogy választ adjon ezekre, és megerősítse az előző szakaszban használt érvelését. Tehát, hogyha az az igazi izraelita, az Isten népe, akit az Isten kiválaszt, akkor erről a kiválasztásról kell egy kicsit bővebben is beszélnünk. Nem ez az első alkalom, és tudom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. Mindenkiben van valamilyen előzetes meggyőződés ezzel kapcsolatban. Talán mindenkinek eszébe jut egy-egy korábbi igehirdetés, előadás, egy-egy vita, amit ezzel kapcsolatban kisebb vagy nagyobb körben már lefolytattunk. Amikor pár héttel ezelőtt a diakóniai szószékcsere volt, a diakóniai nappal kapcsolatos szószékcsere, akkor pont egy ilyen nagyon kiválasztásos téma került elő, és örültem, hogy nem én tartottam, hanem Sipos Abba Ámos testvérünk Békásmegyerről, mert úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy azt gondolnák a testvérek, hogy ez az én heppen, ez a kiválasztás tanítása, ha mindig én beszélek róla. De jön egy másik lelkész, mondja elő is. És múlt héten is örömmel konstatáltam, hogy Emi, amikor beszélt a szakaszról, nagyon sok ilyen kérdésnek nagyon bátran neki ment. Tehát ez nem a mi heppünk, hanem itt egy bibliai tanításról van szó, ami lehet, hogy elsőre megütközést jelent az ember számára, de éppen azért vagyunk együtt, hogy elmélyedjünk az igében, megértsük, miről van szó, és meggyőződésem, hogyha megértjük, akkor az mindannyiunk számára pozitív eredményekkel jár. Vizsgáljuk meg akkor ezeket a kérdéseket. Az első kérdés így szól, igazságtalan az Isten? Hogyan jött fel ez a kérdés Pál számára? Pál egy ószövetségi történetet vesz elő, mint egy példagyanánt, Jákob és Ézsau példáját. És azt mondja a kiválasztás tanításával szervesen összefüggő módon, hogy egy, a két fiú még meg sem született. Ott voltak az édesanyjuk méhében. Kettő, a két fiú még nem tett sem jót, sem rosszat. Három, a két fiú között az Isten mégis különbséget tett. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Szóba került, hogy mit jelent ez. Itt elsősorban egy sorrendiség felállításáról van szó. Jákob lesz az, akinek a vonalán az áldás megy tovább. De mégis különbséget tett az Isten. Első ránézésre ez az igazságtalanság iskola példája. Nem véletlenül teszi fel a kérdést Pál apostol sokaknak a nevében, igazságtalan az Isten? És ha tovább megyünk, különösen a mai szakaszunkra, akkor azt látjuk, hogy ugyanez a kérdés másként is felvethető. Tehát a kiválasztás tana a következőket állítja. Egy, Isten már a teremtés előtt eldöntötte, hogy kik fognak üdvözíteni. Üdvözülni. Kettő, Isten szintén a teremtés előtt eldöntötte, kik fognak elkárhozni. Első ránézésre ez is igazságtalan. Ha ugyanis az ember még nem létezett, ha még nem tett sem jót, sem rosszat, ha még csak döntést sem hozott, hogy Istennel vagy Isten nélkül, akkor mi alapján ítéltetik kárhozatra? Olyan kérdések ezek, amelyekre feltétlenül választ kell kapnunk. Ha nem kapunk rá választ, akkor annak többféle, de minden esetben elég súlyos és nyomasztó következménye lehet. Az egyik ilyen következmény, képzeljük el a helyzetet, egy nem hívő ember hallgatja a kiválasztásról szóló igei tanítást. Ha nem kap választ arra, hogy miért nem igazságtalan az Isten, ha már a teremtés előtt meghozott egy ilyen döntést, akkor elkönyveli magában, hogy hát az Isten igazságtalan. Köszönöm szépen, veszem a kabátomat és megyek. Eddig sem hittem az Istenben, de ezentúl sem fogok. A második lehetőség, ez már egy hívő emberről szól. Hívő ember, aki már régóta az Úrral jár, meggyőződés, hogy Isten valójában igazságos. Ha van itt egy tanítás, ami igazságtalannak tünteti fel őt, akkor ez a tanítás nem jó. Akkor ezt a tanítást el kell utasítani, kész. És akkor a hívő ember megszegényedik egy biblikus tanítással. A harmadik lehetőség szintén a hívő embert érinti, nem meri elutasítani a kiválasztás tanát, mert számos helyen beszél róla a Szentírás, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nincs. Ugyanakkor zavarba jön az ember. Mert tényleg érzi, hogy igazságos az Isten, de itt, mintha mégsem az lenne, és akkor egy ilyen diszonancia alakul ki az emberben, hogy akkor milyen is ez az Isten. És hívő emberként abban a feszültségben élni, hogy valójában nem is tudom, hogy milyen az Isten, az egy nagyon nehéz állapot. Ez nem segíti az Istenhez való közeledést, hanem inkább akadályozza. Hát nézzük, hogy lehet válaszolni akkor erre az igazságtalanságot firtató kérdésre. Nagyon egyszerűen így fogalmaznám meg, nézzünk tükörbe. Amikor Isten, igaz, hogy még a teremtés előtt, de már a jövő ismeretében döntést hozott az ember örökkévaló sorsát illetően, azt a bűnesetre tekintettel tette. Mit jelent ez? Isten pontosan tudta, hogy a szabad akarattal felruházott ember az ördög ösztönzésére mindazonáltal tudatosan fel fog lázadni teremtője ellen. Tudta azt is, hogy ennek a lázadásnak a következménye a kárhozat, ez lesz minden ember osztályrésze. És ebből a kárhozatból az ember nem tud kiszabadulni. A saját erejéből semmiképpen. Olyan ez, mintha beleesnénk egy mély gödörbe, és azt várnánk, hogy na akkor most hogy mászom ki ebből? Hát sehogy. Egy mély gödörből az ember saját erejével nem tud kimászni. Az Isten pontosan tudta, hogy ez meg fog történni. Amikor Pál apostol beszélt a kárhozatról, a kárhozatnak úgymond a jeleit összefoglalta, amit az ember életében ebből már most lehet látni, akkor ezt a Róma 3-ban tette meg, tehát ugyanennek a gyülekezetnek írt levelében, és hogyha ezt olvassuk, az tényleg olyan, mintha belenéznénk az ige tükrébe. Mert amikor ezt a részt olvassuk, akkor rólunk van szó. Nem biztos, hogy minden egyes része a leírásnak illeszkedik ránk, de valamelyik része biztos. A kárhozatban mi benne vagyunk. Ezt mondja Pál apostol a 3. fejezet 10. versétől. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse. Nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak. Valamennyien megromlottak. És nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Isten tehát a kárhozatba süllyedt emberiséggel kapcsolatban hozta meg a maga döntését. Némelyekről úgy döntött, hogy megváltja és újjászüli, azaz megmenti őket, némelyekről pedig úgy, hogy meghagyja őket a maguk által választott helyzetükben. Erről szól az Isten kiválasztó döntése. És akkor most tegyünk fel néhány kérdést. Isten tehet róla, hogy az ember fellázadt ellene? Nem. Az ember saját szabad akaratából döntött így. Ráadásul az Isten nagyon jó volt hozzá, mindent megadott neki. Ennél hálátlanabb, irracionálisabb lépést elképzelni sem lehet. Kötelessége Istennek, hogy akár csak egy lázadón is megkönyörüljön? Nem. A lázadók nem könyörületet, hanem büntetést érdemelnek. És minden időben, minden kultúrában a lázadók büntetése halál. Ezt érdemeljük. Helytelenül járt el az Isten, amikor a lázadók egy részének kegyelmet akar adni? Nem. A kegyelem Isten szerető szívéről és önfeláldozó irgalmáról szól. Tehát Isten senkivel nem jár el igazságtalanul. Inkább onnan kellene megközelítenünk, hogy miért könyörül egyáltalán bárkin is az Isten, mikor mi ezt nem érdemeljük meg. Ha valaki azt gondolja, hogy de, megérdemeljük. Én is megérdemlem, más is megérdemli, az nem érti a bűnről szóló tanítást. Meg nem látja magát sem jól. Tehát az Isten nem igazságtalan, Pál apostollal szólva, szó sincs róla. Igazságtalan az Isten, szó sincs róla. A második kérdést vizsgáljuk meg. Hogy néz ki a kiválasztás pozitív oldala? Magyarul mi következik belőle, ha Isten kiválaszt magának valakit? Ez egy gyönyörű téma. Erről napestig lehetne beszélni, hogy milyen pozitívumok, milyen áldások jelennek meg a kiválasztott ember életében. Most csak azokat a válaszokat vizsgáljuk meg, amelyek ebben a szakaszban állnak előttünk. A 23. és a 24. verseket olvasom. Hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Hát itt három áldás már is meg van fogalmazva. Az első, a kiválasztottak megismerik Isten dicsőségének gazdagságát. Ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy az emberek egy jelentős része az ég egyadt a világon semmit nem tud Istenről. Körülnéz, hallgat, gondolkozik, semmi nem jut eszébe az Istenről, semmi. És ezzel ellentétben mi a helyzet a kiválasztottakkal? Akiket az Isten kiválaszt, azok meglátják az Isten dicsőségét. Hogyan? Például elmennek a természetbe. Megnézik, amit az Isten teremtett. És leesik az álluk, leesik az állunk. Ez az Isten munkája. Neki ilyen hatalma van. Ilyen szépséget tudott alkotni. Mert mi nem csak a hegyeket látjuk, meg a tavakat, meg az erdőket, hanem az Isten dicsőségét emögött. Vagy kinyitjuk a Bibliát, olvassuk annak szavait, és ezek az igék az Istenről beszélnek. És mi, akik ezt olvassuk, egyszerűen beleborzongunk abba, hogy kicsoda ez az Isten. Milyen Istenünk van nekünk, fantasztikus. Vagy rágondolunk, hogy mit tett értünk Krisztus ott a Golgotai kereszten. Micsoda áldozatot hozott ő értünk. Persze, látjuk az összevert, tönkrevert embert. Látjuk, hogy a hús cafatokban lóg le róla. De miért látjuk ebben az Isten dicsőségét? Mert megüresítette önmagát. Vállalta az emberi sorsot. Vállalta az emberek ítéletét. Vállalta az Isten jogos haragját a bűn ellenében. És számunkra ez az Isten dicsősége. Az Isten szeretete ott ragyogott fel leginkább. És a kiválasztottak a mennyben, az Úr színe előtt, színről színre, ugyancsak látni fogják az ő dicsőségét. Értjük ezt a különbséget? A nem kiválasztottak, itt és most semmit nem látnak ebből. Akiket az Isten magának elkülönített, azok már most látják. És egyre többet látnak belőle. Tehát ez az első fontos következménye a kiválasztásnak. A második, hogy a kiválasztottak maguk is dicsőséget nyernek. Mit jelent ez a dicsőség? Mi az, hogy egy ember dicsőséges? Hétköznapi értelemben azt értjük ez alatt, hogy valaki nagyon magasra jutott. Mondjuk ott van Nebukadnezár király, Babilónia királya, aki körülnézett a palotája tetejéről, és azt mondta, hogy ez az a nagy Babilon, amit én építettem. Ő ekkor így gondolta, hogy én milyen dicsőséges vagyok. Az átlag ember az itt van, a kis talaj közeli emberkék, de én vagyok a király. Én vagyok a birodalom ura, a dicsőséges. Hát a Biblia egészen másként beszél a dicsőségről. Az ember dicsősége nem a társadalomban elfoglalt helyével azonos. Az ember dicsősége azt jelenti, hogy mennyire hasonlít az ő teremtő urához. Mert Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett meg bennünket. Az ő dicsősége visszasugárzik rólunk. Ez az ember dicsősége. Olyan, mint a holdnak a fényessége. Értjük? Isten a nap. Önálló fényességgel rendelkezik a hold, pedig visszaveri ezt a fényességet. Hát az Isten képe valahol ilyen, hogy az Isten tulajdonságai, jelleme bennünk megjelenik, de ez egy viszontfény. Ez jelenti az ember dicsőséget. Hát a bűneset óta mennyi dicsőségünk van? Az Isten képe összetört rajtunk. Olyanok vagyunk, mint egy üveg, amit bezúztak, hiába világítjuk azt meg valamivel, legfeljebb itt-ott egy csillogó pontot látunk belőle, de nem fénylik az úgy vissza, ahogy neki kellene. Ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy fogalmaz Pál apostol? Róma 3.23. Mindenki vétkezett, és nélkülözi az Isten dicsőségét. nem sugárzik ránk az ő dicsősége. Olyan matt fényű a lelkünk. És mit mond ugyanez a Pál apostol, mi történik velünk a megtérésünk után? Ez az Isten kép kezd helyreállni bennünk, megjelenik, és növekedésnek indul bennünk, rajtunk az Isten dicsősége. Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Lehet, hogy a világ szemében nem vagyunk nagyok, de amikor együtt vagyunk a gyülekezetben, és azt látjuk valakin, hogy hű, te mennyire hasonlítasz Krisztushoz, mert az ő jelleme kiábrázolódik benned, akkor van bennünk egy óriási öröm, hogy Isten egy embert helyreállított, méghozzá milyen csodálatos módon. Tehát a kiválasztottak maguk is dicsőséget nyernek. És a harmadik áldás, a kiválasztottakat semmi nem választja el egymástól. Ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindenki egy különálló kis sziget. Mert attól függően, hogy milyen nemzetiségű vagyok, milyen a kultúrám, milyen a társadalmi helyzetem, különbözöm ettől az embertől is, meg attól az embertől is. Nem nagyon tudunk egy közös alapra helyezkedni. De a kiválasztottak, zsidók és nem zsidók, Krisztusban egyé lesznek. Nem választ már el bennünket semmi. A Róma 8 végén arról olvasunk, hogy semmi nem választ el bennünket a Krisztus szeretetétől. De ha mi Krisztusban vagyunk, akkor egymástól sem választhat el semmi. Ami ehhez a világhoz tartozik, ami különbség, az Krisztusban jelentéktelenné válik. Tehát a kiválasztásnak nagyon sok pozitív oldala van. Megismerjük Isten dicsőségét, mi magunk is dicsőségessé válunk, és nem választhat el bennünket semmi egymástól. Hát most tegyük fel a harmadik, talán legnehezebb kérdést. Hogy néz ki a kiválasztás negatív oldala? Mert hogy van negatív oldala is. Akit az Isten nem választ ki, az a nem kiválasztottakhoz tartozik. Más szóval ezt úgy mondjuk, hogy mellőzöttek, vagy elvetettek. Szeretném újra hangsúlyozni, nem arról van szó, hogy valakit az Isten lenyom a víz alá, nem. Az ember saját maga került oda, ahova, és az Isten azt mondta, hogy akkor meghagylak ebben, saját akaratod és kívánságod szerint. Hogy néz ki a kiválasztás negatív oldala? Ha valaki hittel tekint ezekre a leírásokra, akkor ezekben is megtalálja az Isten nagyságát. A 22. verset olvasom. Isten pedig nem haragját akarta el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit. Tehát az egyik következménye az elvetésnek, a mellőzésnek, hogy Isten az elvetetteken láthatóvá akarja tenni a maga haragját és hatalmát. És ezzel kapcsolatban egy bibliai példát is látunk magunk előtt. Pál apostol a 17. versben a következőt mondja, mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Hát az egyik leghosszabb történet a Bibliában a zsidóság kiszabadulásának, Egyiptomból való kiszabadulásának a története. És ebben a fáraó milliószor előkerül. Odaáll elé Mózes, elmondja neki az Isten üzenetét, engedd el az én népemet. És a fáraó azt mondja, hogy figyfirigy, dehogy engedlek el titeket, ti dolgoztok itt nekünk rabszolgaként. Jön egyik csapás a másik után, és mindig azt mondja a fáraó, hogy nem mehettek el. Én erősebb vagyok még a ti isteneteknél is. És amikor véget ér ez a történet, amikor már a 10. csapás is megtörténik, amikor a zsidók átkelnek a Vörös-tengeren, mögöttük az egyiptomi hadsereg, és becsukódik fölöttük a Vörös-tenger, és elpusztulnak, akkor világossá válik, hogy mi volt Isten célja ezzel az egésszel. A fáraón megmutatta nem csak úgy általában a haragját a fáraó ellen, hanem sokkal többet mutatott meg ennél, a bűn elleni haragját általában megmutatta. Hogyha valaki ebben az Isten elleni lázadásban ilyen kemény, ha az Isten népét büntetni akarja, akkor az Isten azt nem nézi jó szemmel. Ő nem olyan, hogy rándít egyet a vállán, hogy hát bűn, mindenki bűnös, ez van, kész, felejtsük el. Nem. Az Isten bűngyűlölő Isten. Pont. És néha ezt meg kell mutatnia. A fáraó személyében ezt megmutatta. De nem csak a bűn elleni haragját mutatta meg, hanem a hatalmát is. Aki az Isten elleni lázadásban él, annak ezzel az Istennel kell szembenéznie. Nem arról van szó, hogyha meghalok, akkor legfeljebb vége van mindennek és kész. Én egy olyan Istennel kell lázadóként szembenézzek, aki még a halálon is úr, aki még utána is, ha akar, meg tud büntetni engem. Tehát Isten gyűlöli a bűnt, és Isten hatalmas, olykor az elvetettek egy-egy példája, mint például ez a fáraó is, ez demonstrálja. Ha nem lennének ilyen pillanatok az emberiség történelmében, akkor az ember azt mondaná, hogy hát akkor élek bele a vakvilágba. Akkor csak úgy könnyelműen megyek előre a magam útján, úgy sem lesz itt számonkérés. Hát olykor-olykor az Isten megmutatja, hogy itt van, és mit kell róla tudni. Ugyanakkor az elvetetteken láthatóvá válik Isten türelme is. És ezzel kapcsolatban is olvasunk, Pál a saját népének a példáját mondja. Ugye a zsidóságból sokan hittek az Istenben, de sokan nem hittek benne. Nem csak Krisztus korában, hanem már azt megelőzően is. És az derül ki az ézsaiási idézetekből, hogy Isten évszázadokon keresztül gondoskodott még a nem hívő zsidókról is. Ott élhettek a tejjel és mézzel folyó földön, Kánaán földjén, egy fantasztikus földön. Az Isten gondoskodott róluk, és türelmesen figyelmeztette őket, hogy térjenek meg. Mi lesz, ha nem térnek meg? Ha az Úr az elvetettekhez ilyen jó és türelmes, abból mi is erőt meríthetünk, mert tudhatjuk, hogy velünk még ennél is türelmesebben és jóságosabban bánik. Végezetül szeretnék egy képet a testvérek elé hozni. Valószínűleg többen ismerik ezt a képet. Sok-sok évvel ezelőtt volt egy reklám a tévében. Egy nagy és ijesztő külsejű férfi sötét éjszaka rótta az utcákat. Egyszer csak megérkezett egy ház elé, és jó nagy ököllel megverte, bedörömbölt. Nyílik az ajtó, egy kislány áll a kapuban, és amikor ott áll a nagy és ijesztő ember előtt, akkor ez az ijesztő ember köszörül egyet a torkán, elmond egy locsoló verset, és meglocsolja a kislányt. Hát nem mondom el, hogy melyik csokinak a reklámja volt, mert ez most nem a reklám helye, de a szlogen a végén az volt, hogy ronda és finom. A csoki is olyan ronda és finom. Azt gondolom, hogy a kiválasztásról szóló tanítás is ilyen. Első ránézésre ronda és ijesztő. De ha valaki rászánja magát, hogy megismerje és megízlelje, az Isten szeretetének az ízét fogja megérezni benne. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 824-es számú dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük el. Rosszat mondtam? Bocsánat, 590-es. 590-es dicséretünk első és második verszaka. Imádkozzunk. Urunk, amikor a Te szereteted mélységeit kutatjuk, akkor először mindig a saját életünkre nézünk, hogy mi mindennel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy a Te hívő gyermekeid figyelmét megragadod, és ennél távolabbra is tekinthetünk. Láthatjuk a Golgotai keresztet, amelyen ott fénylik az a csodálatos áldozat, amelyben benne található a mi bűneink bocsánata és a mi örök életünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy még ennél is távolabbra vagy képes a mi tekintetünket emelni az örökké valóságba, ahol megszületett a döntés felőlünk. Urunk, mi nem érdemeltünk semmit, csak a Te ítéletedet. Köszönjük azt a csodát, hogy a Te könyörülő szeretetedet kiárasztottad ránk, hogy egyenként, név szerint ismertél bennünket, és hogy örökké való szeretettel vagy irántunk, ezért küldted el értünk a Te fiadat, és ezért kerestél, keresel meg bennünket életünk egy pontján, hogy hozzád hitáltal közel kerülhessünk. Nagyon köszönjük neked mindezt, Urunk, olyan jó átélni, hogy a Te szereteted nem olyan, mint a szélingatta nátszál, nem kell azt a játékot játszanunk, amit a szerelmesek szoktak, szeret, nem szeret. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szereteted kiapadhatatlan, és ha Te valaki felől így döntöttél, azt soha nem másítod meg. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen mélyen vagyunk beleágyazva a Te szeretetedben. Kérünk, Urunk, hogy a Te irántad való hála bőségesen teremjen a mi lelkünkben. Kérünk, Urunk, hogy ennek a Te hűségednek a felismerése alakítson át bennünket. Tegyen igazán szolgálatkészé irántad, igazán békességessé, igazán örömtelivé. Köszönjük, Urunk, hogy olyannak ismerhetünk, amilyen vagy. Köszönjük, hogy beléd kapaszkodhatunk. Kérünk, hogy így erősítsd meg a mi hitünket. Urunk, szeretnénk eléd hozni a gyászolóinkat. Tudjuk, hogy nálad van a vigasztalás, ezért kérünk, hogy segíts olyan hittel fordulni feléd, hogy ez a vigasztalás a mi életünknek a része is lehessen. És köszönjük, hogy jelen vagy a mi közösségünkben, formálsz bennünket, vezetsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy tedd ezt továbbra is, és vonj minket magad után, hogy mint a Te hű nyájad, mehessünk utánad, követhessünk téged mindenhova. Kérünk, Urunk, hogy szenteld meg a mai napunkat is, add, hogy a Te jelenlétedben lehessünk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkkal álljunk az Úr elé. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Amen.